Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2019. március 19-én. Számomra nagyon kedves nap ez, hiszen Szent Józsefre emlékezünk ezen a napon. József nap van, tehát Isten éltessen minden Józsefet, és szeretettel emlékezünk Szent Józsefről is, aki olyan hűségesen szolgálta a Szent Család javát, és gondoskodott a kis Jézusról és Szűz Máriáról. No, a legutóbbi műsorunkban ugye ott hagytuk abba, hogy Gyöngyösön vagyunk. Megpróbálom egy kicsit összefoglalóan föleleveníteni azokat a dolgokat, amiket Gyöngyösről lehet tudni. Hát nagyon sok mindent lehet tudni, hiszen egy nagyváros mára már régen is nagyon fontos hely volt, és hát azon kívül pedig nagyon hosszú történelme során nagyon sok minden érdekes dolog történt ott. Talán érdemes egy kicsit megnézni, kutatgatni az eredetében, hogy tulajdonképpen ez a Gyöngyös eredet miről is szól. A legvalószínűbb az, hogy a Gyöngyös patakról kapta nevét, amely átfolyik a városon. 1284-ből, tehát a 13. századból gungus alakban olvasható ez a név először, és tulajdonképpen ez a gungus, ez az országban sok helyen előforduló pataknév, olyan vízfolyást jelöl, amelynek partján sok volt a fagyöngy, amelyből madárfogó lépet főztek, és inséges időkben még takarmányozásra is használták. Másik lehetőség, hogy bőven tenyészett benne a folyami gyöngykagyló. Hát igazából egészen pontosan nem tudjuk, hogy honnan származott a neve. Vannak egészen romantikus elképzelések is, hogy a Mátravidéket megszálló Kumpalosz törzs valamelyik nőtagjától kaphatta, akit Gyöngyös néven neveztek, vagy hogy Árpád egyik leányát nevezték volna Gyöngynek, aki követve atyát a Mátravidékére, itt halt meg, és a Mátrából folyó patak mellé temették el. Ezért nevezték volna el a várost Gyöngyösnek. Tehát ezek mind feltételezések csak, de hát a lényeg az, hogy Gyöngyös város ma is él és virul és létezik, sőt, már a Krisztus előtti 700-800 körüli években az avarok alapították, ezeknek a nyomai máig megtalálhatók az általuk épített avar gyűrűk néven ismert egykori kőgátak formájában. Tehát a 13. században először említik ezt a nevet, és azonban már Anonymus elbeszéléséből is vannak ismert adatok, mely szerint Árpád vezér a honfoglaláskor Ede és Edömér kun vezéreknek a Máta erdejében és annak vidékén nagy földet adott, ahol az ő unokájuk Pata várat épített. Aztán később Szent László király egyik oklevelében bukkant fel a mai Gyöngyös melletti Gyöngyös püspöki nevében a település neve. A király Gyöngyös püspökit 1261-ben adományozta az egri püspöknek. Gyöngyös ekkor még valószínűleg, mert ekkor már valószínűleg létezett, de egészen pontosan ezt sem lehet tudni. Aztán a történelem során alakultak a dolgok, változtak a birtokosok, hol ez kapta meg, hol az kapta meg, és végül is 1334-ben említik, amikor várossá nyilvánította Gyöngyöst Károly Róbert király, elsősorban az észak-észak-keleti irányba kibontakozó borkereskedelemnek köszönhetően. A ferences szerzetesek a 15. században telepedtek itt le, és a lakosok testi-lelki baját gyógyították. 17. századból van egy útleírás, amely írja, hogy tiszta utcák, sok kereskedő és bájos lányok, valamint zafírhoz hasonló színű tüzes, zamatos borok, melyeket még a törökök is szívesen kóstolgattak. Hát ez Gyöngyös, ez volt Gyöngyös. Vakbottyán a leghíresebb kurusztábornok itt halt meg, és a ferences rendi templomban temették el. A 20. századi történelmének szomorú eseménye az 1917. májusában bekövetkezett tűzvész. Ez a lakóépületek nagy részét elpusztította. Az újjáépítés során alakult ki a mai harmonikus, egységes szerkezete a városnak. Egy pár szót még a népességéről a településnek. 2011-ben származnak adatok 2011-ből, a lakosságának 94,8%-a magyar, 4%-a cigány, közel fél százalék német és ruszin, illetve román és egyéb nemzetiségűnek vallották magukat. Nagyon fontos a mátrai borvidék, egy Gyöngyös borvidék egyik központja, és ezt majd azt hiszem, hogy a muzsika után fogjuk részletesen megbeszélni, illetve most megpróbáljuk telefonon elérni Fáy Zoltánt, aki a Gyöngyösi Ferences könyvtárnak könyvtárosa, és a Ferences rendház és templomnak minden csinyát, bínyát ismeri és tudja. Van. 11 óra van, és ha igaz, akkor sikerült behozni Fáy Zoltánt. Megpróbáljuk. Igen. Üdvözlöm, szeretettel üdvözlöm Fáy Zoltánt, és hát nagyon izgalmas ez a mai nap itt a Mária Rádióban, mert eláruljuk a kedves önnek is, meg kedves hallgatóknak is, hogy stúdió átalakítási munkálatok folynak, és hát nem megy minden egészen zökkenőmentesen, de azért igyekszünk úgy csinálni, mintha menne. Üdvözlöm, és akkor nagyon-nagyon kérem, hogy ugye Gyöngyösnél tartunk a Mária utat is ismertető, és az a Mária úton lévő különböző nevezetességeket ismertető Kegyhely című műsorunkat, és hát ebbe szeretném kérni, hogy a Ferences könyvtárról és a templomról, hogyha egy kicsit a hallgatóknak olyan igazi ember közelből, vagy látvány közelből tudna néhány gondolatot elmondani. Kezdjük talán a könyvtárral.
Hát a könyvtár az majdnem biztos, hogy egyidős a kolostorral, és azt szoktuk nagyon büszkén mondani a látogatóknak, hogy ebből kifolyólag ez Magyarország legrégebbi, folyamatosan ugyanabban a helyiségben működő kolostori könyvtára. Ugyanis a török hódoltság miatt a püspökségek, érsekségek könyvtárát el kellett szállítani, a szerzetesrendi könyvtárak is lényegében megsemmisültek, de a gyöngyösi ferencesek az alapítástól kezdve, tehát valószínűleg a 14.-15. századtól kezdve sohasem hagyták el a kolostorukat 1950-ig, és mivel a szerzetes élethez szükség volt könyvekre, a másra nem, hát liturgikus könyvekre, de hát a prédikációkhoz és egyéb szerzetes élet egyéb tevékenységeihez viszont biztosan voltak már a kezdettől is könyvei, ezért azt mondhatjuk, hogy ez a legrégebbi könyvtár. Más kérdés, hogy a alapításhoz időben közeleső könyvek közül szinte semmi nem maradt meg. Ugyanis az feltételezhetjük, hogy ezt a kolostort még a 14. században Károly Róbert idejében, vagy az utána való vegyesházi uralkodók idejében alapíthatták. Károly Róbert Gyöngyös városának királyi kiváltságot adott, és így kisebb volt az adó. A polgárok gazdagabbak voltak, és egy koldulórendi szerzetesek szempontjából ez egy fontos körülmény volt.
Hogy adakoztak a hívek, ugye? Igen.
Igen. Tehát kéregetésből éltek, és ha már gazdagabbak az emberek, akkor jobban tudnak adakozni, és jobban el tudja tartani a közösséget a város és a város környéki települések. De az a probléma a kolostori alapításának idejével, hogy elveszett az alapító levél. Ezért csak feltételezni lehet, hogy valószínűleg Széchenyi Tamás, amikor kapott engedélyt, csak nem megjelölve, hogy hová alapíthat kolostort a Rómából, és hát a Széchenyi kolostort ezt ő alapította, és hát azt lehet feltételezni építési analógiák alapján, hogy vélhetőleg a Gyöngyösit is ő alapította. Aki most bemegy a templomba, az azt látja, hogy a szentély az gótikus, és a sekrestye is, és a főhajó pedig barokk. Ennek az az oka, hogy megépülhetett ez a korai gótikus templom, majd a 1526-ban a Mohácsi vész után felgyújtották a templom főhajóját, és a ottani gótikus rész pedig beomlott. Erre már rengeteg írásos dokumentum is van, leégett a kolostor is, és ezek a főhajónak a gerendák beszakították az íveket, és egészen a török hódoltság alól való felszabadulásig ez így is állt, bár próbáltak engedélyt kérni a törököktől, hogy megcsinálják a templom boltozását, de nem kaptak rá engedélyt, úgyhogy ott egy egyszerű fehér emeszel deszka volt a tető alatt. És hát a 150 évig így is állt. És amikor kitakarodtak a törökök, kiverték őket, akkor Giovanni Battista Carlone építész, a Egri püspökségnek a főépítésze, és a térségben rengeteg templom újjávarázsolója volt az, akinek felkérést adtak, hogy boltozza be a templomot, és emellett még a volt gyóntató folyosó felé áttörte a falat. Ez volt az első nagy periódus az barokk újjáépítésben, és akkor lett az a nagyon furcsa baloldali kis rész, ahol hát már szűkös volt ekkoriban, mert hát arra számítottak, hogy a újratelepülés után azért a népesség nagyon meg fog gyarapodni, és nagyobb templomot akartak. Úgyhogy a későbbiekben még megnagyobbították, a kórus méretével kitolták, és akkor épült meg az új barokk torony, és a templomnak a mai barokk homlokzata is, de az már egy 50 évvel később volt. Ez a Carlone-féle boltozáshoz képest.
Nagyon izgalmas, ahogy így elmondta a templomnak a történetét, és úgy elgondolkoztam, hogy hát az nem úgy van, hogy megépítenek egy templomot, aztán kész, hanem hát nagyon sok minden történhet még egy templom életében. Itt is ezt látjuk, ugye Gyöngyösnél is, hogy nagyon sok minden történt, ami megépítették a gótikus templomot, utána leégett, utána nem engedték fölépíteni, de aztán deszkaboltozott, rengeteg minden dolog volt benne. A könyvekre egy kicsit még visszatérve, hogy tudna említeni olyan könyvet, ami tényleg nagyon ritkaság, vagy kuriózum?
Hát ez egy közepesen nagy gyűjtemény, inkább azt mondhatnám, hogy nem túlságosan nagy, egy 21 néhány ezer könyv van Gyöngyösön, amelyek közül ilyen 5 középkori kézirat is található. Hát nyilván a legrégebbi könyvek azok ezek. Az ősnyomtatványok közül a Schöffert-Fuss Bibliát lehetne megemlíteni, aminek az az érdekessége, hogy ezt még Gutenberg nyomdagépén, Gutenberg legjobb tanítványa segítségével nyomtatták a 15. század közepén, tehát ez a világ nyomtatott Bibliája, és ennek megfelelően nagyon értékes is, ezért ebből kifejezőleg állandó kiállításra nem szoktuk rakni, mert...
Igen, hát nagyon kell rá vigyázni.
Mert vigyázni kell rá egyébként is. Hát ezt a könyvet, ezt 1950-ben ráadásul elfalaszták egy lépcső feljáróba, és csak 98-ban került elő, amikor egy építészeti vizsgálat során kiderült, hogy egy fa nagyon vastag, értelmetlenül vastag, és akkor kiderült, hogy ott mögött
ott valami van. Fantasztikus, nagyon izgalmas.
Nagyon sok mindent raktak oda, nem csak könyveket, levéltári iratokat is, és a templomnak a régebbi barokk kelyhelyi közül is jó néhányat. Ezeket viszont, aki Gyöngyösre látogatta, az állandó kiállításon megnézheti, meg még egy-két ott előkerül tárgyat. Hát ezek már restaurálva vannak, úgyhogy ilyen szempontból csak a tárgy történetét kutatókat tölti el izgalommal, mert egyébként ugyanolyan, mint bármilyen más kehely vagy egyéb tárgy.
Értem, tehát szépen rendben vannak téve. A következő kérdés, kérés lenne, hogy egy kicsit a templomról, ugye Sallos Boldogasszony titulusú templom, hogy amit még esetleg így el lehetne a rádióhallgatóknak mondani, hogy kedvet kapjanak, hogy aki tud esetleg Gyöngyös felé egyszer zarándokolni, vagy akár autóval elmenni, hogy mire nézzen rá először, vagy mi az, amit nagyon-nagyon fontos megnézni, és ami nélkül nem szabad hazajönni.
Hát az egész templomot érdemes alapüzetesen megnézni, egy hatalmas nagy Kranovetter által festett barokk olajkép van a 18. század közepéről, ahol Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása egy nagyon érdekes kompozíciós formában van, ilyet mondjuk például a Váci Székesegyházban lehet látni, hogy egy lépcsőn találkoznak, és Erzsébet egy ház lépcsőjén jön le. Kicsit megfeketedett már a kép, hát hogyha egyszer restaurálva lesz, akkor a sok apró, finom részlet jobban láthatóvá válik majd, mert abban minden művészettörténész egyetért, hogy ez egy nagyon minőségi kép. És hát érdemes megnézni a szintén még restaurálás előtt álló Ebenstein szobrokat az oltár körül, ahol hát Szent Anna és Joakim mellett Szent Bonaventura, Szent Ferenc és Ferences szentek vannak. Ezek eredetileg nagyon szép barokk színezéssel voltak ellátva. Már restaurátor meg is kutatta, csak sajnos valamikor a 20. század elején, amikor már ez az eredeti színezés nem volt eléggé dekoratív, akkor lekenték barna festékkel, majd hát aztán egy 30-40 évvel később pedig learanyozták az egészet, úgyhogy most az egész barokk szobroknak csak az alakját lehet látni, az eredeti színezését nem. És amit mindenképpen érdemes még megnézni, az a másik búcsú ünnepe a templomnak. Sümekhez hasonlóan itt is a vizitáció a fő ünnep, és mellette a fájdalmas üzaja búcsúját is megtartják szeptember 3. vasárnapján. Ez egy jobboldali mellék oltáron látható, egy templomhoz épített kis kápolnában az a szobor, egy szobor, ami valószínűleg egy ilyen reneszánsz pieta lehet, hát ez sem az eredeti színében van, pillanatilag ennek is jót tenne, hogyha rekonstruálnák és visszaállítanák. Hogyha mögé mehetnénk a szobornak, akkor azt is láthatnánk, hogy ez eredetileg egy falra akasztható fájdalmas szüzanya szobor volt, és a régi Historia Domus leírása alapján nem itt, hanem a szentélyben más oltárakkal együtt volt elhelyezve, és ezt a 1760-as években építették ezt a kis kápolnát, amit a 20. század első felében az Adalvesz püspök úr, a későbbi püspök anyagi támogatásával megújítottak. Hát ennek a megújításnak a során sajnos egy kicsit megbomlott az eredeti barokk ikonográfia, vagy művészeti program, ami az egész templomban azért egységes volt, és szerintem a tridenti zsinat időszemléletéhez kapcsolódott. De az a furcsaság volt az eredeti elrendezésben, hogy egyszerre lehetett látni fájdalmas szüzanyát a keresztre levett Jézussal az örében, és mögötte egy szintén Hébenstein József által készített kávária jelenet volt, tehát a kereszt és alatta Szűz Mária és János. Ez a két szobor megvan, és nagyon valószínű, hogy a feszület pedig az lehetett, amit most a Kristárban menő lépcső feljárón láthatunk, hát remélem, hogy ezt legalább hamarosan sikerül restauráltatni.
Nagyon érdekes, hogy ez elmesélte, hogy a restaurálás az nem csak simán egy valami megkopott festék újrafestése, vagy átfestése, És hát, hogy bizony mennyire fontos az, hogy tényleg ezek a régi műkincseink valóban az eredeti állapotukat tudják visszanyerni. Tehát, hogy a restaurálás maga is milyen csodálatos műfaj, mert rengeteg mindent hát kell hozzá tudni.
Igen, hát ez külön egyetemhez kötött tudás. Bár sokan, hát nem tudom mennyire sokan, de azért űzik ezt engedély nélkül és szakképesítés nélkül is, de azért az igazi restaurátorok azok hosszú éveken keresztül tanulják meg, hogy milyen anyaggal lehet tisztítani, hogyan lehet helyreállítani, és mit eleve a restaurálásnak a fő szabályai. Mondom, ez azért is fontos szerintem, mert igazából úgy lehet megérteni, hogy mit akartak azok a barokk mesterek, akik ezt az egész gyöngyösi templomnak a mai fő arculatát kitalálták és megjelenítették, hogy mi lehetett az ő szándékuk, mert ez a szándék ez nem a gyönyörködtetés volt, hanem egy teológiai mondani való, ami hát jelen formájában nem teljesen látható és érzékelhető.
Mi volt ez a teológiai mondani való?
Hát ez, hogy egyszerre látjuk, egyszerre jeleníti meg, mint a Szentmisében az áldozat és a feltámadás is ott van már, hogy egyszerre látjuk ebben a mellékoltárban, ahogyan fönt oltárnak a legfelső részén, a Szent Háromság szimbólumban, ugye a megdicsőült Jézus rámutat a Szűz Máriára, a lefelé mutat a képre, itt is egyszerre látjuk a megdicsőült Jézust, és Erzsébetet látogató még, hát tulajdonképpen az magzati Jézust. Ugye egyszerre vannak ezek a dolgok. Uh-huh. Ez a tridenti zsinatnak egy elég fontos, hát kifejezetten a protestantizmusnak a hatására kialakított oltári szentségtana volt.
Tehát, és tulajdonképpen, ha úgy laikusként végig gondolja az ember, hogy Istenben minden örök, és minden jelen való. És az idő az nagyon földi fogalom ahhoz képest.
Hát az öröki valóság szempontjából
igen.
Biztosan igen. Tudsz érteni, tehát ez nincs értelme. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy aki gyöngyösen megy, az mindenképpen menjen be a templomba, ahol hát amikor nincs szentmise, akkor azért csak a rácsig lehet menni, de a nagyobb csoportoknak idegenvezetést is szoktunk tartani, ahol aminek során meg lehet nézni a magát a templomot is, a sekressét, ami szintén gótikus, és nagyon érdemes ezen is erre is rácsodálkozni, mert ez az épület legrégebbi része, illetve hát a kvadrumot is meg szoktuk még mutatni a könyvtáron kívül, ahol látszik, hogy hát olyan kicsit fecskefészek módra épült ez a majdnem 30 éven keresztül épült ez a hatalmas kolostor, mert amikor volt rá pénz, akkor építettek egy szárnyat, amikor meg nem voltak, hát állt az építkezés. De végül is hát sikerült teljesen befejezni. És az egész építés ugye úgy kezdődött, hogy lebontották a meglévő középkori ide gyülekező falakat. Ez az a templom szentélye melletti, ugye ez egy keletelt középkori templom melletti folyosó rész volt, leírták, hogy mennyi pénzt fizettek a munkásoknak a bontásért. Egyébként ott voltak elszállásolva ezek az emberek, és a szerződésben, magyar nyelvű szerződésben, ami fennmaradt, az is bele van írva, hogy hajlandók elfogadni, hogy zúgolódás nélkül azt teszik, amit a szerzetesek. Hát, a mondatban az is benne van, hogy valószínűleg a szerzetesek azért komolyabban tartották a böjtöket, mint egy kömüves mester akkoriban, és hát ez akár súlódásod is ez.
Nagyon szépen köszönjük, és Fáy Zoltánnak köszönöm, hogy kötélnek állt, és elmondta ezeket nekünk Gyöngyösről. Most már nem marad más hátra, mint hogy menjünk Gyöngyösre, ugye?
Érdemes, igen. Aki tud, nézze meg.
Nagyon köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is. Jó Isten áldja, minden jót.
Szűz Mária, menj nek, gyöngyösékességem, tiszta szeretetnek, aranya szépséggel, szeretlek és áldok, én szívembe szállok. Mária, Mária, bűnösök szószólója, ó Mária.
Kedves hallgatóink, hát ez nagyon izgalmas volt, rengeteg sok információt kaptunk, és hát valóban érdemes lenne elindulni akkor Gyöngyösre. És talán valami olcsó szálláshelyet keresve érdemes egy-két napot ott eltölteni, hiszen megnézve a templomot és a könyvtárat és a múzeumot valóban el is fáradhattunk, és akkor egy kis jó kis gyöngyösi bort megiszunk, és ott maradunk, mert ugye nem ülünk az autóba borfogyasztás után, és rengeteg minden látnivaló van még. Van itt egy ortodox templom is, egy Szent Miklósról nevezett ortodox templom. Aztán van egy barokk kálvária kápolna, amit pillanatnyilag restaurálnak, tataroznak. 1721-ben épült egy barokk kápolna, és aztán átépítették klasszicista stílusba. Nagyon érdekes volt, amit Fáy Zoltán említett, ugye, hogy nagyon sokszor a bizonyos korok a saját elképzeléseik szerint alakítottak át meglévő épületeket, vagy akár meglévő műtárgyakat, műemlékeket, és nem mindig az eredetit állították helyre, hanem a saját ízlésük szerint valami újat készítettek. No, a református templom is van a településen, és van egy Szent Bertalan templom, aminek van kincstára. Tulajdonképpen az épület 1784-ben épült, eredetileg jezsuita gimnáziumi konviktus volt, azaz, hogy kollégium. Itt található Magyarország második legnagyobb katolikus egyházi gyűjteménye. És van még egy Szent Erzsébet temploma is Gyöngyösnek. És hogy a múzeumokat soroljam föl, van a Mátra Múzeum, a felújított Orci kastélyban, Herman Lipót festőművész állandó kiállítása a Grashalkovics házban, aztán, ahogy említettem, a Szent Bertalan templom kincstára, és van Mátra Vasúti Múzeum is. Ezt 2017-ben nyitották meg, és a vasút történetét mutatja be. De ha már itt vagyunk, ugye Gyöngyös környékén, Palócföldön, van néprajzi magángyűjtemény is, és baba kiállítás is, tehát a kicsik is élvezhetik ezeket a múzeumi sétákat. Sok minden egyéb látnivaló is van még Gyöngyösön. El kell menni, meg kell nézni. Aki teheti, meg kell nézni, vagy ismerősöknek ajánlani, hogy hú, érdemes Gyöngyösre elmenni, Budapestől nincs olyan nagyon messze, és rengeteg sok érdekes látnivaló van. És egyre maradtam még adós a kedves hallgatóknak kettővel. Egyet mondok, kettő lesz belőle. Az egyik az, hogy a nagyon érdemes a Mária út Egyesületnek a honlapját mostanában figyelni, mert ugye a Szent Atyához zarándoklatokat szerveznek ma pápai misére. A másik pedig, hogy a következő alkalommal majd a Ferences Autista Segítő Központról fogunk beszélgetni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy micsoda missziós tevékenységet végeznek ferencesek, és ez is itt van Gyöngyösön. És amit még el szeretnék mondani, hogy két hét múlva, ha minden igaz, akkor találkozunk ismét, akkor lesz ismét kegyhely műsor, mégpedig ez április 2-án lesz. Úgyhogy szeretettel elköszönök a kedves hallgatóktól. Ennyi fér bele a mai műsorba, de azt gondolom, hogy érdemes volt meghallgatni, különösen Fáy Zoltánnak a könyvtár és templom ismertetőjét.
híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.